Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Orosz Ibolya Aurélia Debrecen megyei jogú város család és gyermekjóléti központjának vezetőjével is valóban Barnabás nyugalmazott református lelkésszel beszélgetünk. Két dolog jutott eszembe most hirtelen téged hallgatva. Az egyik az az, hogy abban az esetben, hogyha valaki azért tartja távol a gyermekét a nagyszülőktől, mert nem tudom, megharagudott az anyósra, mert túl sokat kritizálta mondjuk a függönyt, vagy éppen a főzési tudományát, és akkor emiatt nincs kapcsolat mondjuk a nagyszülőkkel, hogy el lehet távolítani a gyereket fizikálisan a nagyszülőktől. Nem találkoznak, nincs közös karácsony, nincs közös ünneplés, meg nyári szünet, de ha egy picit valaki holisztikusabban gondolkodik, akkor ugye nem gondolja senki komolyan, hogy transzgenerációban le lehet választani a gyereket a nagyszülőktől. Mert lehet, hogy nem fogja tudni a gyerek, hogy hogy kell majd a mézes kalácsot sütni a nagymama receptje szerint, de fogja hozni a tulajdonságait. És lehet, hogy pont ugyanúgy fog kinézni, és pont ugyanúgy fog beszélni, és éppen azokat a tulajdonságokat adja vissza, amit az ember nem akart mondjuk olyan sűrűn látni, de a gyermekében ott van.
Ajándékban megkapja.
És megkapja. Tehát, hogy az nem úgy van, hogy akkor én elválasztom a gyereket, és akkor innentől kezdve lezártam ahhoz a családhoz, neked semmi közön nincsen. Ó, de hogy nem. Ez az egyik, ami eszembe jutott, és ezt szerintem ezt nem lehet elvitatni. A másik dolog, talán ezzel nem mondok újdonságot, én is foglalkozom ugye ezzel a területtel, és én is ismerek olyan családot, ahol valóban az van, hogy már a gyerek szinte iskolás, és nem ismeri. Nem tudta, hogy vannak nagyszülei, mert csak az apa járt haza a szülőkhöz, de a gyereket soha nem vitték haza. És annak a gyereknek milyen rossz érzés, hogy a többi osztálytárs hétfőn visszajön az iskolába egy hétvége után, és mamánál voltunk, papával ezt csináltuk, azt csináltuk, és ez a gyerek nem fogja tudni azt mondani, hogy igen, nekem is van élményem, és ezt elvesztük tőle.
És nem is fogja érteni, hogy miért van ez. Hmm. És már ott a deformitás majd, amikor megpróbálják megmagyarázni, hogy azért, mert nem szeretem, hogy nem tudom, úgy beszél a nagymama, ahogy beszél, vagy valami tulajdonságát említik. Tehát, hogy vissza fog köszönni mindenképpen, tehát nem tudják elkerülni tényleg a családok, hogy ne legyen egy tükör mutatva számukra. Na de talán, majd ha ezt a felvételt meghallgatják, mindenki elgondolkodik rajta, hogy érdemes-e küzdeni azért, hogy nem tudom, haragudjunk, mert ez energia pocséklás, én azt gondolom, tehát teljesen felesleges a haragot tartani. Mennyivel egyszerűbb lenne akkor megbocsájtani, és minden gördülékenyen menne, és az élet is sokkal szebb lenne.
Igen, ez az egyik oldal egyébként, és akkor itt jön talán vissza, amiről az előbb beszélgettünk, hogy de azért meg se bántsunk. Tehát, hogy körülbelül azt fogjuk majd visszakapni, amit mi is adunk. Igen. Tehát nem?
Benn ragadnak a nagyszülős, dédszülős mondatok szerintem, és ez a 3-4 generációs család már, mint az már sajnos a múlté. Én sok ilyet ismertem még annak idején, és amikor egy mondat benne marad, hogy Béla tata vagy Jancsi papa például mi esetünk, hogy ezt mondta, vagy azt mondta, pedig kicsik voltak a gyereke, vagy ezt látták, vagy azt látták, le ne menjen a nap a te haragodon például. Tehát egyetlen egy mondat, és ha ezt hallja, nem kell azt mondani, hogy ez itt van megírva, hogy ez a Bibliában van feltétlenül, nem, hanem ha látja, hogy nagymama és nagypapa megpuszíják egymás mielőtt lefeküsznek, mert valami összezörrenés történt. És akkor ő látja, ja, de én ezt apáiktól nem látom, mert 3 napig nem beszélnek. Hoppáré. Van egy más minta. De ha csak az van, hogy 3 napig nem beszélünk, pedig csak szöszön boron akad fenn valami, sokszor apró dolgok miatt. Tehát persze az óra szerkezetben egy porszem is veszélyes, mondjuk akik olyan helyen dolgoznak, tudják mondjuk akár a legógyárbot ilyen védő sapkákkal, minden cuccal öltöznek, hogy nehogy egy hajszál, bármi a rendszerbe belehújjon, vagy akik az óra svájci gyárakban, hát ott ne elképzelhetetlen. Miért ne tudnánk ezt a finomságot, ezt az érzékenységet a családba is átvinni, hogy ne, szöszön, apró problémákon ne bajlódjunk már, meg ne térjünk már vissza ezekre, csúnyán fogom mondani, de a Szentírás is ezt mondja, hogy mit a kutya még visszatér a hányására. Nem szabad. Eltemetted, hadd maradjon ott, ne ást ki, ne hozd vissza még egyszer. Kóbor kutyát ragad fülön, aki újra előhoz egy dolgot. Tehát egy kicsit kellene úgy, hogy példabeszédeket kellene elolvasni, 31 fejezet van benne, és minden nap elolvasni valamit, és olyan bölcsek lennénk. Minden vezetőnek ajánlanám. Múltkor, míg lelkész voltam, mondta a polgármesternek, hogy olvassa olvassátok el, mint egy-egy fejezetet egy nap, és olyan jó vezetők lesztek. Évezredes tapasztalatok. És akkor mi ezt a sutba dobjuk. És akkor jövünk nem tudom milyen újabb fogásokkal. Hát ezt gyakoroljuk.
Ha már az eltemetésről beszéltél, és ugye ezzel is kezdtük a műsorunkat, hogy azért addig szeressük egymást, amíg lehet, térjünk vissza akkor oda arra a részre. Hogy engem nagyon érdekelne például, hogy ti hogyan tudtok elengedni. Hogy volt-e az életetekben olyan elengedés, és akkor itt most tényleg maradjunk akár a gyásznál, hogy azt mondtátok, hogy bárcsak lenne még egy napom valakivel, vagy mi volt a legnehezebb ilyen típusú elengedés a számotokra, ami azért visszafordíthatatlan, nem azért, mert nem tudtatok megbocsátani, hanem mert elfogyott az idő. De nyilván mind a ketten szolgálatot végeztek, de ott van az ember mögötte. És mindezzel a tudással, ami bennetek van, amiről most beszélgettünk, ti mennyire tudtok elbúcsúzni, elköszönni könnyebben, vagy mi segít nektek az elbúcsúzásban?
Nagyon sok elengedés volt a 60 akárhány esztendő, hadd ne mondjam ki, és megpróbálom röviden összefoglalni. Nagyon nehézek voltak, amikor az egyetemi évektől kellett elbúcsúzni. Amikor tudtam, hogy ez most Kolozsváron, vagy Nagyszebenben, vagy amerikai ösztöndíjam, ez most ennyit tartott, véget ért. De van egy ünnepe is, amikor a katonaság véget ért. Fúha, hát az élet legnagy csodálatosabb öröme. Viszont amikor újból és újból minimum 20-at temethettem átlagba egy évbe, tehát ez elég sokan 40 év alatt, mindig egy kicsit eltemet valamit az ember magából, egy-egy családból, és én most egy idejet próbálok úgy megbarátkozni, és úgy kisimítani az egészet abban a gyűrődő lelkünkben, hogy nem csak, hogy elengedem, hanem átadom. Istenem, tőled kaptam, te vetted el, neked átadom. És hogyha ez a 20-akárhány éve elvegzett magzatnak az emléke, mert ilyen is van, mert nem tudom hányat, hármat veszítettünk, míg megszülettek a gyermekeink, és közben feleségem ott vajúdott a 2-3 hónapos kis veszítéssel, mindenféle fájdalom, és közben éjjel egy órakor bezörget egy asszony 2 kis gyereke, hogy ő gyógyszert vett be, ott lett rosszul, ott esett kómába az irodába, gyerekeket én vittem vissza a nagymamához éjszaka. És akkor szembesül azzal, hogy valaki küzd az életért, és valaki pedig eldobja az életet magától. És azután én egészen másként 20 év óta, azután a vesztés után egészen másként tudtam temetni, mint azelőtt 20 éve. Tehát megtapasztalni a szenvedések között azt, hogy elengedem, átadom, megküzdök-e vel a fájdalommal, tanulok belőle valamit. Na ez segít, hogy tanulok belőle valamit. Értékelni, amit ott kaptam, tudtam-e valamit adni azoknak a kollégáknak, akikkel ott együtt voltam. Most az egyetemi zárásra gondolok, vagy egy-egy gyülekezet. Na és a legnehezebb váltás mi volt? Mi lehet egy erdélyi számára, mikor áttelepül? 5 évig minden vasárnap prédikálni szerettem volna, mert a segélyszervezetnél dolgoztam, és más volt a ritmus. Na hát ezt kihever nem könnyű. Ez nagyon nehéz volt. A család másik része nem. Megtanulni, és aztán hadd ne mondjam azt, hogy pont Auréliáék voltak azok, akik az első években valami csodálatos welcome érzést tudtak közvetíteni. Akkori főnök asszonyodat, akinek a tógya lettél, úgy emlékszem, hogy Aurélia.
Így van.
És akkor úgy kinyílott ez a világ, hogy hát mégsem csak magyarul beszélő idegenek vannak itt, hanem az én lelkemhez közel álló emberek, akik úgy éreznek, úgy látnak, és ez egy nagy ajándék volt, ez segített túlélni, ez segített átadni és elengedni azt a világot, amit én ott hagytam Nagyváradon, vagy Nagyvárad mellett, vagy Erdélyben.
Volt olyan érzés, amikor perlekedtél felfele?
Valahol. Persze.
Egy lelkész hogy éli meg, hogy ez azért most miért van?
Hát miért az előbbi így? Helyzet, hát amikor elveszítettük a magzatot 8 vagy 9 évi házasság után, és akkor, hát uram, akkor miért adtad meg? Van erre Biblia alap, a Szentírás nem azt mondja, hogy ne perlekedj. Egy gyönyörű verse van Szabó T. Attila unokájának, és neki mondja, hogy perelj uram perlőimmel. Hát perelj uram a te perlőiddel, amikor én perlek. Igen, szabad. Van egy Chagallnak egy gyönyörű sorozata angyal jelenésekről, és amikor Jákob perlekedik az angyallal, és küzd az angyallal, és közben az a személy az végső soron az Úristen. Az angyal képében az Úr. És ott perlekedik. Szabad nekem perlekedni, mert az Úristen azt akar, hogy minden indulatom kijöjjön, ne fertőzön engem. Mert tudom úgyis, hogy legyint az Úristen, és azt mondja, drága kicsi barna fiam, hát te úgyis vesztes vagy, de a legnagyobb nyertes az, aki az én fiamat, az Úr Jézus Krisztust elfogadja megváltójának. Na ez az, amikor az, hát annál jobban szeret az Úristen. Mint mikor dögönyözi a gyerek az apát. Hát ennél szebb emlékeim nincsenek, mint mikor a gyermekeimmel mai napig vitatkozom, vagy amikor birkóztam, sakkoztam. Engedi az Úristen, hogy veszítsek, és néha engedi, hogy nyerjek.
Aurélia, neked?
Hát, nagyon súlyos kérdések ezek egyébként. Itt közben gondolkodtam, hogy tényleg mi volt az, vagy mik voltak azok, amik így megtörténtek velem. Az első nekem a nagymamámnak az elvesztése volt, ami úgy nagyon megérintett. Amikor így azt mondom, hogy valaki meghalt így az életemben. Én akkor beteg is lettem, tehát nekem nagyon nehezen megy. Én ezt tudom, hogy nekem ezzel még dolgom van. Ha valami olyan történik velem, amit elveszitek, tehát nehezen tudom feldolgozni. Egy valamit viszont akármennyire nehezemre esik is, ez teljesen, hát hogy is mondjam, nagyon erősnek kell lennem, hiszen azt tudni, hogy nekem nem lehet gyermekem.
Érdekes egyébként, hogy mi viszi tovább az embert. És hogy például egy olyan szolgálat, ott végző embernek, mint te is, meg Barnabás is, amikor vannak ilyen nagy veszteségek, hogy lehet hitet adni annak, aki ott áll a túloldalon a saját veszteségével, mondjuk ügyfélként, kliensként, vagy éppen valaki, aki bekopogtat az emberhez éjszaka, és akkor az ember magát is gyógyítja azzal, amit mond a másiknak?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon jól mondod.
Igen.
És hittel. Mert ahogy Barna is mondja, tehát hogy valamiért ez megtörtént velem. És ez erősít. Elgyengülhettem volna. Meg kell, hogy mondjam, nem egy kollégám volt, aki hasonló helyzetben van, és elhagyta a pályát. És az is érdekes, hogy én ezt nem értettem, hogy miért. Mert nekem erőt ad az, amikor tudok segíteni. Lehet, ez is egy kicsit az önzőségem. Nem tudom. Imádok segíteni. Az az érzés, amikor azt a mosolyt látom, hogy de tényleg nagyon kicsi dolgokon is múlik ez. De ez egy boldogságot jelent számomra. Gyerekkorom óta így nőttem fel. Megvan ennek az oka, szoktam mondani, az egész város a gyermekem. 40 ezeren vannak itt Debrecenben, úgyhogy van kinek átadni azt, amit tudok, és a szeretetemet, és igyekszem is. Gondolhatják azt, hogy honnan tudnék én bármit, mikor nekem nincs saját gyermekem, de azt gondolom, hogy vannak körülöttem gyerekek. A szeretetet azt nem így fogom tudni átadni, hogy most saját gyerekem van, vagy nem, hiszen ott vannak a nevelőszülők, helyettes szülők, ők is ugyanúgy tudják szeretni azt a gyermeket, akik ott vannak náluk. A szeretet az úgy van, aztán vagy van valakiben, vagy nincs.
Ráadásul ott van a kereszt gyermeked, egy gyönyörű keresztfiad, aki
hát
abszolút jó terep arra, hogy
igen, hát ő vele minden pillanatot. Igen. Így aztán megtapasztaltam a nehézségeket is, ugye a pelenkázás, a más, amikor nem fogadnak szót, mert azért nem mindig fogadnak szót a gyerekek, de türelemre is tanítanak természetesen pont emiatt, és ez egy örömforrás. Van ez a helyzet, amit nekem ezt el kell fogadni már. Nem volt egyszerű, de meg kell, hogy mondjam, azért büszke vagyok magamra, hogy ezen így túl tudtam lépni. Hát nem fogok soha úgy isteni igazából, ezt is el kell, hogy mondjam, de lehet így élni, lehet boldogan élni, azzal a tudattal, hogy ennek oka van. És akkor itt ezt le lehet zárni. És hogyha ezzel tudok valakinek segíteni, akkor is lehet hozzám jönni, mert nagyon sokan vannak ebben a helyzetben. Ezt azért most már tapasztalom, hiszen ezek a nehézségek összekovácsolják az embereket, és jobban elmondják a hasonló helyzetben lévő társaiknak, és én szeretnék is erőt adni ezzel mindenki másnak, meg hogy nem kell feladni, tehát, hogy most pozitív élmény is van kollégák közül, hogy próbálkozások után mégiscsak lett. Tehát, hogy azért vannak pozitív kimenetelő dolgok is, és ezek adjanak erőt mindenkinek.
És erre mondja a Jóistennek a 33 másodperc alatt az ember, hogy legyen meg a te akaratod.
Igen, ezt nagyon itt néz van. Így kimondani, mert hogyha ismer az ember az összefüggését, és nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, Aurélia, ennek az összefüggése az, hogy Jézus ezt a Gecsemáné kertben is elmondja, nem csak a hegyi beszédben tanítja imádkozni, hanem amikor tanítványokat, hanem amikor ő mondja a Gecsemáné kertben a keresztre feszítés előtt, hogy múljék el tőlem a keserű pohár, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te. És ki vagyok én, hogy fölülírjam az Úristen akaratát? Ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy te nem jó tudtad, Istenem, én vagyok itt Aurélia meg Barna, hát ezt én jobban tudom, én ezt tanultam. Tehát én amikor okokat kerestem, akkor soha nem jutottam túl messzire, amikor a értelmét kerestem, akkor már tudtam előre egy pár lépést, és amikor a célját is megtaláltam, akkor már igenis megértettem, hogy Istenem, várni kellett. És mikor a gyerekeimre nézek manapság, akkor azt mondom, hogy csodálatos. De ha nem lettek volna, és annyi gyerekörömöt kaptam az életben is, és egyszer csak azt olvastam, a hosszú-hosszú gyermekvárás idején bennem maradt, és sokszor elmondtam, hogy minden gyermektelen házasság, vagy gyermektelen élet, vagy gyermek nélkül maradt élet értelmet talál a betlemi gyermekben. És akkor keresd a karácsonykor az örömöt. Nem az, hogy csak egyszer egy évben, hanem a világ értelme született meg az Úr Jézus Krisztusban. Értelmet ad az életemnek, ő adott példát a szeretetre. Honnan tudnék én szeretni, ha nem ő mutatta volna meg, egy önfeláldozás. De te is naponként mindent feláldozol. Ti aztán igazán, igen, mi is lelkészek, katolikusokról nem is beszélve. Hát mi nekünk sokszor nehezebb, mert család mellett még szolgálni nem könnyű. Tehát azt mondani, hogy igenis, megtalálni az értelmét, és megtalálni, hogy Isten, miért engedtesz meg nekem? Azért, mert meg akar tanítani, hogy még jobban megértsek valakit. Abban a helyzetben, amiben van, a veszteségeimben, ha nem vesztettem volna el magzatot, honnan érteném meg? Ha nem lett volna az apám 6 évig politikai fogoly, honnan érteném meg a vágyakozást a szülő után, az egyedül maradt, a megvetést, a kinézést, a lenézettséget kisebbségiként Erdélyben, vagy etnikumként, vagy nevezzem akárminek, és akkor megküzdeni azért, hogy igenis, az Úristen, amikor lenyom, az olyan, mint a rugó, lenyom, aztán még jobban fogsz tudni fölpattanni. Erőt ad, amikor Isten szorongat bennünket.
Szerintem ezek azok a mondatok, amiket ezekben a napokban a legfontosabb magunkkal vinni, hogyha valaki éppen most veszítette el valakit, vagy már régebben, de hát tudjuk, hogy azon nagyon nehéz tovább lépni, vagy azzal együtt nagyon nehéz létezni, amikor valaki már csak a szívünkben él, és ott tudunk vele beszélgetni. De milyen jó, hogy legalább ott tudunk vele beszélgetni. Mondom, a Jóistenen keresztül abszolút lehet bárkivel beszélgetni, és hogy ezt akármikor megtehetjük. Az mindig a miénk.
Nem tudom, visszadod-e a szó, de én most magamhoz mondom, mert ott benne még az a csodálatos verse Adinak, amit szoktam néha temetésen idézni, amikor érzem, hogy nagy a veszteség, hogy batyum a legsúlyosabb. Nincsen. Az a legsúlyosabb batyú, aki már nincsen. És megtanulni azt, hogy ő nélküle hogy kell élnem, hogy értékelődnek át a percek, az emlékek, az együtt töltött percek, és hogyan találom meg újra az értelmét az életemnek, mert nem az az egyetlen egy személy, akit elveszítettem, adott értelmet az életemnek. Ezt kellene megtanulni, azt hiszük, hogy itt az örökké valóságot itt éljük meg a Földön. Nem itt éljük meg az örökké valóságot. Nem az az a kérdés, hogy van-e élet az élet után, meg a halál után, hanem milyen az életem a halálom előtt. És mennyit tudtam adni, mennyit tudtam elfogadni másokból, vagy mennyit tudtam adni. És ez nem kell ehhez nekem tudósnak, atomtudósnak, nem nagy feltalálónak lenni, hanem megtaláljam a másikhoz az utat.
Akkor ezt vigye mindenki magával. Én nagyon-nagyon örülök, hogy erről beszélgettünk, szerintem hihetetlenül csodálatos gondolatokat mondtatok, és nagyon köszönöm azt a fajta őszinteséget és bátorságot, amivel pedig a saját megéléseitekről beszéltetek, de igazából nem lepődtem meg, mert hát nagyon-nagyon régóta ismerlek mind a kettőtöket, úgyhogy én számítottam rá, hogy te olyan bátrak vagytok, hogy ezt megosztjátok a hallgatóinkkal.
Hát csak így lenne értelme.
Igen.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. A mai vendégem Orosz Ibolya Aurélia, Debrecen megyei jogú város család és gyermekjóléti központjának vezetője volt, és Balogh Barnabás nyugalmazott református lelkész. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban ismétlésben, vagy a felületeinken is, és egy hét múlva is várni fogom önöket, tartsanak akkor is velem. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.